Várj, hogy is kezdődött ez az egész? Tekert vissza. Podcast, ahol a filmek gyártásának mélyére nézünk.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Tekert vissza című műsorunk második részében. Én Panka vagyok, és itt van velem Orsi.
Sziasztok!
És Gábor.
Sziasztok!
Ebben a műsorunkban ugye a filmeket nézzük meg kicsit gyártási oldalról, három filmet nézzünk meg kicsit közelebbről, a Kaliforniai álmot, a Karácsonyi Lidérsznyomást és az Anyám és más futóbolondok a családból című magyar anyafilmet. Az első részben kicsit megnéztük, hogy a forgatás előtt milyen előkészületek vannak, beszéltünk a szerepválogatásról és a forgatókönyvről, a mai részben pedig megnézzük magát a forgatást és az utómunkálatokat, beszélünk arról, hogy milyen fontos van a helyszínnek, mennyire kulcs az időzítés, milyen technikákat alkalmazunk. Először beszéljünk egy kicsit az időzítés fontosságáról, és hogy mennyire számít az, hogy milyen helyszínen forgatunk. Szerintem el is kezdeném a La La Land nyitó jelenetét, az Another Day of Sun című számot talán nagyon sokan ismerik. Ez egy zenés-táncos nyitó jelenet, amit egy lezárt útszakaszon forgattak. Nagyon extrém körülmények között 43 fokos hőségben táncoltak a táncosok, ezért mindenkinek a tartalékjelmezek voltak az olyan helyszínen lévő kocsik csomagtartójában, hogy át tudjanak öltözni, hogyha nagyon leizzadnának. A koreográfus pedig az egyik autó alatt elbújva kiabált utasításokat mindenkinek, hogy helyén legyen az egész sorozat, hiszen az egészet ugye vágatlanul egy hosszú sátban vették fel, úgyhogy mindennek a helyén kellett lennie. Nem tudom, esetleg tudtok-e hasonló helyzetekről, amikor ilyen extrém körülmények között kell forgatni.
Például a Titanic is ilyen volt, ahol a nagyon sok vizes jelenetet, amikor süllyedt a hajó, a vízben futottak, ott tényleg vízben futva vették fel, ahogy ömlött a nyakukba több hektoliter víz, illetve a film legvégén is maga az a jelenet, amikor a tengerben vannak, azt is ott egy medencében vették fel, és ott is eléggé extrém körülménynek tud minősülni, hogyha magának a medencének a vize hideg, hogy tényleg jól látja jön az, hogy a karakter fázik, és vacog és hasonlók, és ott is nagyon sokáig benne kell lenniük a vízben például.
Igen, de nem csak az elemekkel lehet küzdeni, hanem sokszor az idő a legnagyobb ellenség. Például, hogyha egy konkrét fényviszonnyal szeretnének forgatni, ilyen volt például a Lovely Night című számmal felvett jelenet, aminél fontos, hogy egy gyönyörű lila naplemente jelenik meg a háttérben. Ehhez minden nap körülbelül egy 30 perces időablak áll rendelkezésre, ezért két napot fordítottak rá, hogy ebben az időintervallumban próbáljanak forgatni. 5 felvétel készült ebből, azt hiszem, hogy végül a negyediket használták fel, de azért ez nagyon pörgős volt, amint véget ért az egy első felvétel, rohantak vissza a színészek, hogy újra kezdjék, ami azért eléggé nagy megpróbáltatás tud lenni.
Hát, hogyha belegondolunk abba, hogyha mondjuk Golden Hour-ba akarunk csinálni egy képet, még akkor is eléggé benne van a rizikó, hogy az alatt a fél óra alatt kb. Nem lesz egyetlen egy jó kép se. Meg egyébként ez az idővel való játszásról jutott eszembe, hogy például a Children of Men, tehát az ember gyermekében is van egy olyan jelenet, amit ugye úgy vettek fel, hogy érzékeltetni akarták így az időnek a linearitását, tehát hogy teljesen valós időt. Ugye ez a kocsi jelenet, ami amúgy sok szempontból nagyon érdekes, hogy ott mondjuk, hogy helyezték el a kamerát, stb. De hogy ott is, mondjuk mivel rengeteg statiszta volt, ugye akik futottak a kocsi után, aztán volt ez az autó, ami ugye így felgyújtva bejön eléjük, meg a kocsiban is nagyon-nagyon sok minden történik, ugye ott az egyik szereplőt konkrétan lelövik. Ez is ilyen nagyon érdekes, hogy ezt nagyon nehéz ilyenkor megoldani, hogyha ott az is egy 4,5 perces jelenet, és ott is ugye nagyon-nagyon észnél kellett lenni, és se tudom elképzelni, hogy a hanyadik próbálkozásra lehetett meg ott ugye nyilván a kamera is egy rizikófaktor, hogy ott is nyilván ő annak számít, mint egy plusz szereplő, annak is ugye helye van, és egy olyan pici helyen, mint egy autó, ez külön nehézséget okoz.
Igen, ugye nem mindegy, hogy milyen a környezet ilyenkor, hogy stúdióban forgatunk, vagy élesben helyszínen, ez változó tud lenni, és sokszor attól függ, hogy hol lehet nyugodtabb körülmények között felvenni, viszont sokszor csak az élet hozza így, mint például a Kaliforniai álom esetében nem kaptak engedélyt, hogy magában a planetáriumban forgassanak, ezért meg kellett építeni a díszletet stúdióban, és végül ott vették fel.
Igen, itt a díszletépítések is gyakran megvannak a maga kihívásai, de ha jól csinálják meg, és jól működik, akkor igazából teljesen olyan, mint hogyha tényleg a valós helyszínen forgatnák le. Itt a karácsonyi DDS-nyomásnál volt, hogy teljesen csak díszlettel dolgoztak, és itt az előző részben is már említettük a díszletet, mennyire is volt nagy, de igazából belegondolni, hogy tényleg brutálisan nagy volt, tehát maga Halloween város, az túl nagy volt egyszerűen, hogy elférjen a stúdióban, tehát 8 különböző részre fel kellett darabolni, és aztán azokat a részeket vitték be darabonként a stúdióba, és forgatták le az adott jeleneteket. Nem beszélve arról, hogy a díszletnél is figyelni kellett nagyon, már az elején a maketnél meg is nézték, hogy a kamerát megfelelő szögbe tudják-e majd állítani, meg tudják-e ott csinálni megfelelő kameramozgásokat, és utána ezt az egészet még ki is kellett vitelezni valós nagy kamerákkal, összesen 8 különböző kamerastávnak, hogy felvehessék magát a filmet is.
Ha már felhoztad a kamerákat, akkor talán áttérhetünk a technikára kicsit, milyen eszközök vannak, milyen kamerával dolgoznak, milyen kameramozgások vannak. Például az Anyám című film esetében mi az, ami különleges, miről érdemes beszélni?
Hát ugye az előző részben említettük is, hogy a lengyel színésznő miatt ugye korábban kezdtek el forgatni, mint a sztárba volt, és ezért ugye 35 millire vették fel a filmnek egy részét, de közben ugye elfogyott a pénz, és digitálisra forgattak, vagy már nem tudtak ugye a 35 milliméteressel megoldani, és ez is például érdekes volt, hogy utána, mikor látta Fekete Ibolyav, és hát ezt nyilatkozta egymás mellett a két felvételt, a digitálisat, meg a 35 milliset, akkor konkrétan majdnem elsírta magát, mert annyira meg volt ijedve, hogy ez nagyon csúnyán fog kinézni ugye egymás mellett, de aztán csak össze tudták hozni ezt a két technikát. Meg ugye a helyszínekről is beszéltünk itt korábban, és itt ennek a filmnek a kapcsán az is érdekes volt, hogy ugye például nem lehetett azt megoldani, mint mondjuk korábban Kovács Andrásnak volt az Októberi Vasárnap című filmje, ami igazából a nyilas hatalom átvételről szól, és hogy ugye ebben az időszakban is játszódik, és ezt konkrétan a várban fel tudták venni, de mostanában egyre kevesebb lehetőség van erre, egyre több pénzbe kerül, vagy ugye ebben az esetben már nincs is ott a macskaköves rész, nem úgy néznek ki az ablakok, az ajtók, stb. Úgyhogy az Anyámban például ezt a díszletekkel próbálták megoldani, berendezéseket elkészítették, asztalokat, székeket, stb. Inkább ilyen low budget megoldásokhoz folyamodtak, és hogy később az utómunkák során próbálták minél korhűbbé tenni ezeket a helyszíneket. De visszatérve ugye a kameramozgásokra, ugye ez nagyon érdekes, hogy itt is nagyon sokat számít az, hogy mikor készül az adott film, mert most már sokkal több technika áll rendelkezésünkre. Ugye az Under the Day of Sun, ugye ez nyitó jelenet is nagyon bravúros volt.
Igen, hát ugye sok táncos van, és egy hosszú vágatlan felvétellel mutatják be az egész jelenetet, úgyhogy igen, hát bravúros felvenni, úgyhogy mindenki a helyén legyen, ahogy te is mondtad, a kamera egy külön szereplőként működik, az is a helyén legyen, de ez ugye nagyon fontos volt, hogy felidézze a korai hollywoodi filmek hangulatát. De talán a másik, ami érdekes itt, hogy nem csak ilyen hosszú vágatlan jelenetek vannak, hanem van egy olyan is, ami visszafele játszva van a filmben, méghozzá a planetáriumos jelenet, ahol ugye azt láthatjuk, hogy táncolnak így az űrben, a semmi közepén, és egy nagyon szép romantikus jelenet az egész, és aztán a végén így visszaereszkednek a székekbe, ami nagyon egy ilyen sima mozdulat, szinte hihetetlen, hogy ezt így meg lehet tenni, emberileg lehetséges, hát nem is, hanem fordítva vették fel, valójában felemelkedtek a székből, és úgy visszafelé kezdtek el táncolni, és ez így volt lehetséges.
Ugye, nekem erről eszembe jutott a Egészséges Erotika című film, amiben ez a visszafelé játszás, ez teljesen más hatást ér el, de ott valójában az egész filmet úgy vették fel, hogy minden jelenetben, ami mondjuk forgatókönyvben úgy volt leírva, hogy A-ból B-be jut el egy bizonyos szereplő, vagy mondjuk előrefelé megy, az ugye hátrafelé, és ugye B-ből A-ba, és ugyanígy mondjuk, aki felemeli a kávés csészét, azt úgy vették fel, mint hogyha letenné, stb. És akkor utána az egész filmet ugye visszafelé játszották le, és így nagyon-nagyon fura, meg kicsit ilyen komikus a szereplőknek a mozgása.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy ezzel milyen hatásokat lehet elérni. De azzal is érhetünk el különleges hatásokat, hogy valami érdekes szögből van a kamera, vagy furcsán mozog. Erre azért láthatunk gyakran példát, akár az olyan jeleneteknél, amikor valaki módosult tudatállapotban van, és a részegség jelenik meg egy ilyen kavargó mozgással, vagy talán horrorfilmekben ez gyakori.
Igen, például a ragyogásban akkor tárt jött be ugye a Steadicamnek a technikája, ami ugye lényegében azt jelenti, hogy ugyanúgy az operatőrnél van a kamera, tehát nem sinem mozog, mint mondjuk kocsizásnál, vagy nem egy sima darúzásról beszélünk, vagy ilyesmi, hanem ilyen különböző korábban ilyen mellénnyel, meg ilyen súlyozó technikákkal értékel azt, hogy annak ellenére, hogy az operatőrnél van a kamera, ugye ne legyen ez az ilyen nagyon ingatag, ilyen reszkető mozgás, hanem sokkal ilyen smoothabb, meg ilyen puhább legyen a hatása, és mondjuk a ragyogásban is kezdő jelenetnél, amikor a kisfiút látjuk, ahogy látjuk hátulról, ahogy biciklizik, vagy ezzel a kis, nem is tudom, ilyen háromkerekű biciklivel ott megy, ott is a Steadicammel vették fel, és ott mondjuk hozzátesz ez a nyomasztó hatáshoz, hogy, hogy itt ez egy alulra pozícionált Steadicam, és így még inkább, nem tudom, így ez hozzátesz a hangulathoz, meg a feszültség fokozásához ez a technika, vagy még több, például az orosz bárka esetében is, ami, hát nyilván vannak itt trükközések, de hogy első ránézésre olyan, mint hogyha az egész film esnyit lenne, ott is mondjuk ezt az ilyen légies, a valóságtól elrugaszkodott attitűdjét a szereplőnek, meg ezt az ilyen egész ilyen elegáns, tánc körül forgó hangulatot visszaadja ennek a Steadicamnek a ringatózása, és hogy ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, hogy tud hozzáadni egy-egy technika, egy-egy hangulat, vagy konkrétan hozzáállás megjelenítéséhez.
Ugye az is kifejező tud lenni, hogyha statikus a kamera, most, hogy ez már nem csak egy ilyen muszájból van, hanem tényleg ez is egy artisztikus kifejezésmód lehet. Például nekem eszembe jut egy svéd rendezőnek, Roy Anderssonnak, azt hiszem, hogy több filmjében is van így, de amire biztosan emlékszem, az a Egy galamb leült egy ágra, hogy tűnődjön a létezésről című, amit kettő magyar operatőr csinált, Pálos Gergely és Borbás István. Itt ugye minden jelenetnél a filmben egy helyre le van téve a kamera, és végig ott van, csak a szereplők mozognak, és akkor ebből születik egy ilyen érdekes hatás, hogy például a konyhában van a kamera, és akkor úgy indul a jelenet, hogy ott beszélgetnek egymással a szereplők, zajlik a reggel, aztán ahogy folytatódik az egész, néha így kisétálnak, kibejönnek a szobából, néha csak a hangjuk szűrődik be, vagy van, hogy csak egy-egy végtagot látunk a képernyőn belőlük, de a kamera az végig egy helyben van, mint hogyha mi ülnénk ott egy helyben, és nem követnénk a szereplőket, hanem csak megfigyelnénk őket.
Igen, ahogy most is elmondtátok, a kamera mozgásokkal, illetve már magával a Steadicammel is nagyon sok mindent el lehet érni. Itt a Karácsonyi Lidlésznyomásnál is meglepő módon nagyon sok volt a kamera mozgás, mert stop motion úgy működik, hogy beállítják a bábút, lefotózzák, mozdítanak rajta egy picit, még egy fotó, még egy pici mozdítás, még egy fotó, és végül így a fotókból összerakják a mozgó képet. Ennél a technikánál azt hinni az ember, hogy végig Steadicammel dolgoznak, annak érdekében, hogy minimalizálják a hibáknak a lehetőségét, de ahhoz képest, aki látta a filmet, az tudja, hogy nagyon sok kameramozgás van benne. Ott is ezt 90-ben, 93-ban úgy érték el, hogy már akkor volt nekik egy ilyen kis különleges mechanikus karjuk, ami három tengelyen működött, és azzal beállították számítógépen, hogy akkor a kamera honnan, hova mozogjon, mennyi idő alatt, és onnantól kezdve a számítógép azt kiszámolta, hogy akkor hol mekkorát kell mozdítani a kamerán, hol kell megállítania, és hol, mikor kell felvételt készítenie, annak érdekében, hogy utána ez az egész egy mozgóképé változzon. És itt aztán figyelni kellett a kamera és a kar miatt arra is, hogy ne csak a díszletet ne lökjék meg, a bábukat ne lökjék meg, de magát a kamerát vagy a kart se lökjék meg, mert a legapróbb ilyen elmozdulás, vagy a legapróbb hiba is azt jelenthette, hogy az egész jelenetet újra kellett venni, és a stop motionnél átlagában egy-egy perces jelenet az egy hét munka. Tehát itt egy apró rossz mozzanattal egy hét munka teljesen odaveszhetett, ami nagyon sokat számít, főleg, hogy figyelembe veszük, hogy az egész film 3 év alatt készült el, úgyhogy 100 szakember dolgozott rajta.
Igen, azért vannak hibák, amiket nem lehet kijavítani a vágóasztalon, viszont nagyon sok minden azért még hozzátevődik az utómunka során. Például egy animációs filmnél mik érdekesek?
Animációs filmeknél nagyon meglepő, de az utómunkáknál nagyon sok minden adódik hozzá pluszban. Most itt a stop motionnél is például a filmben a szellemek maguk, amiket láthatunk akár a nyitó jelenetben a This is Halloween című szám közben, azokat is utólag számítógéppel rakták rá, mert élőben nem tudták volna megoldani ezt az egészet, de emellett animációs filmeknél is gyakran láthatunk olyat, hogy ilyen füstefekteket és különböző fényefekteket utólag tesznek a képre, és a filmeknél is, az élőszereplős filmeknél is nagyon gyakran láthatunk erre példát.
Igen, amúgy érdekes, hogyha a CGI-ra gondolok, én legalábbis azt képzelem, hogy olyan dolgokat tesznek hozzá, amilyen különleges, ilyen mindenféle szörnyeket, vagy ilyesmi, de nem mindig erről van szó. Számomra például meglepő volt, hogy a La La Landben, a nyitó jelenetben összesen valójában csak 30 táncos szerepel, az összes többi CGI-jal tették hozzá.
Igen, filmekben gyakran láthatunk ilyenre példát. CGI-nál tényleg mindenki azt hiszi, hogy ilyen Marvel szintű nagy őrlény hadseregeket csinálnak meg, de nagyon gyakran ezek a CGI technikák olyan apró részletekkel foglalkoznak, ami egy átlag embernek eszébe se jutna. Ezért is beszélünk a filmekről, hogy az emberek úgy tudják, hogy tényleg mi is van mögötte a háttérben. Utómunkáknál is például itt az animációs filmeknél nagyon fontos szerepe van a szinkronnak magának. Itt a Karácsonyi Lidércemásnál is utólag vették fel a szinkron hangokat, vagy akár közben is utólag illesztették rá, ami eléggé érdekes kihívás volt, és itt is aztán jöttek különböző komplikációk, mert például Jack Skellington eredeti szinkron hangja, ő nem tud jól énekelni. Emiatt is olyan megoldást kellett találniuk, hogy aztán végül Danny Elfman adja az énekhangját Jacknek, és jöttek olyan komplikációk is, hogy aki eredetileg szinkronizálta volna magát a Mikulást, sajnos tragikus módon elvesztette pont a szinkron felvétel előtt a feleségét, és emiatt sajnos túl szomorú lett a hangja, és kihatással volt az egészségére, és így már nem tudta alakítani jól a Mikulás szerepét. Még forgatás közben ilyenekre is oda kell figyelni, hogyha jönnek bármilyen komplikációk, és erre is nagyon sok példát láthattunk már, és hallhattunk már a filmes világból.
Igen, hát például az is előfordul, hogy egy színész tragikus módon elhuny, mielőtt be tudnák fejezni a forgatást, például Paul Walker a Fast and Furious-ben, és ott is CGI-jal oldották meg végül, ha jól tudom, hogy visszatérhessen a történet végén.
Meg a Star Wars-ban is Leila hercegnő. Hát az utómunkákról igazából lehet beszélni az anyám esetében is, hiszen ugye eleve az idős anyukát egy lengyel színésznő alakítja, és ezért ugye őt is utólag szinkronizálni kellett. Valamint említettük itt korábban különböző koroknak a megidézését, és itt nagyon fontos szerepe van annak, hogy a szereplőket egy-egy régi filmnek a jeleneteibe, vagy híradóknak a felvételeibe illesztették bele. És ugye ebben az esetben fontos az, hogy össze legyen hozva ez a két felvétel, vagy ugye itt is a világításnak nagyon fontos szerepe van.
A La La Land esetében talán, amivel a legtöbbet variáltak, az a különböző zenés számok voltak, ugye már 2010-ben megszületett ennek a filmnek a zenéje, viszont majdnem minden számnak meg kellett küzdenie, úgymond azért, hogy vele kerüljön a végső verzióba. Nagyon sokat tologatták, hogy mi legyen bent, mi ne legyen bent, és hogy milyen sorrendben legyenek. Például érdekes, hogy a nyitó jelenet az majdnem nem került be, ugyanis úgy érezték a készítők, hogy nem illik annyira a film magának a hangulatába, és végül csak egy olyan megoldással kerülhetett be, hogy kicsit elkülönül magától a filmtől, hiszen ez még a cím megjelenése előtt van, mint egy felütés, és csak utána ismerjük meg a szereplőinket, utána indul be a cselekmény. Míg eredetileg úgy lett volna, hogy először megismerjük a szereplőket, látjuk, hogy ott ülnek a nagy dugóban, és aztán elindul ez a zenés szám, az olyan furcsán, művélyesen hatott volna, és ezért döntöttek úgy, hogy végül megváltoztatja. És érdekes, hogy nagyon szoros együttműködésben dolgozott a vágó, Tom Cross, és a zeneszerző Justin Hurwitz, ami talán különlegesnek számít a filmeknél, és minden egyes vágásnál, hogyha szükség volt rá, akkor egy-egy dallamot még hozzáírtak, kicsit megváltoztattak, átalakították, hogy hogyan legyen az egész, hogy természetesen folyjon, ha úgy tetszik a filmnek a menete. És Orsi az előtte már említetted kicsit a korszakidézést, talán át is térhetünk erre, hogy hogyan néz ez ki, amikor korábbi történelmi korokat akar idézni egy film, vagy akár más filmekre utal.
Hát igen, az előbb ugye említettem is ezt a Woody ellenes fogást az anyámban, amikor egyébként egy 40-es évekbeli magyar filmnek a jelenetébe, amiben azt hiszem Karádi, aki a korszakban ugye egy nagyon ikonikus színésznő is szerepel, és itt az anyám esetében nagyon érdekes, hogy nem akarták ezt úgymond túltolni, de egy-egy korszak hoz egy-egy filmstílus is ugye gyakran társul, és ezeket gyakran megidézték saját jeleneteikben is. Egyrészt ugye azért, hogy ne legyen annyira kontrasztos az archív anyagokhoz képest, de ugye azért is, mert ez ilyen kicsit ilyen filmen belüli játék, és egyébként Gózon Francisco volt ennek a filmnek az operatőre, és hát ugye a rendezőnő azt nyilatkozta, hogy kifejezetten mágusa annak, hogy hogy lehet bizonyos filmstílusoknak a hangulatát visszahozni egy-egy korszakból, fényekkel, utómunkával, stb., de nem akarták, hogy túlzottan tolakodó legyen a stílusjáték, úgyhogy ez csak ilyen finoman van jelen ebben a filmben, és ezen kívül említettem, hogy ugye vannak különböző archívok, így kiemelte Fekete Ibolya, hogy nagyon sokat segített Varga Jajú történész, aki rengeteg dokumentum anyagot ismer, gyakorlatilag mindent, minden képkockát, mármint, hogy magyar iradó szinten, de maga a rendezőnő is ismeri lényegében a háború előtti híradók szinte teljes anyagát, úgyhogy gyakorlatilag volt miből válogatni, és erre nem sajnálták az energiát és az időt, hogy a legmegfelelőbb, meg a legkifejezőbb, tipikusabb archívok kerüljenek bele a filmbe.
Igen, ez mutatja, hogy mennyire fontos az, hogy meglegyen ez az előzetes kutató munka, és képben legyenek a készítők. Engem például eléggé szokott zavarni az ilyen történelmi filmeknél, amikor nagyon feltűnően nem találják el a jelmezeket, és ez sokszor szándékos szinte, amiatt, hogy a modern szépség ideálnak feleljenek meg benne a nők, tehát hogy így egy dekoltás az mindig elkerülhetetlen, ilyen sapkákat, meg ilyen fejfedőket nem nagyon kapnak a nők, mert az hogy néz már ki, milyen csúnya, általában nem alkalmazkodnak a korszaknak a haj, meg smink divatjához, és egészen átalakítják, ami nem tudom, lehet, hogy ez csak engem zavar, mert én kicsit benne vagyok a témában, de ez annyira érdekes, hogy próbálják idézni, de közben meg ennyire feltűnően mégiscsak az az első, hogy nézzenek már ki jól a nők a filmben.
Kedvencem, amikor a lányok a pucértestükre veszik fel a fűzőt.
Ó, igen.
Nyilván, hogy a lehető legjobban fájjon, és tényleg értelmezhetetlen legyen az egész. Tehát, hogy ugye szerintem a legtöbben sejtjük, hogy azért oda kerül még egy réteg, csak azért, hogy ne vágjon be az a ugye kemény anyag, amiből ugye vannak ezek a fűzők, meg ugye azok az illesztések, ne sertsék fel a bőrt, de nyilván minden filmben meg kell mutatni azt a jelenetet, ahogy a, nem tudom, 18 éves lánynak a bőrét felsértette a gonosz fűző.
És utána kötelező a jelenet, amikor elájul a bálon, vagy valamilyen fontos szociális eseménye, mert annyira szorosra húzták rajta, hogy az már elviselhetetlen.
Karib-tenger kalózai.
Többek között.
Igen. De ott szerintem talán pont van egy réteg még a fűző alatt, szóval az ilyen szempontból kicsit valósághűbb volt, de például a Bridgertonban is megjelenik ez a tipikus jelenet, és ráadásul ott elvileg szándékosan voltak nagyon élénk színek, szándékosan használtak olyan anyagokat, amik ugye akkoriban még nem is voltak, stb., és direkt keverték össze a, hát úgymond a jelen divatját, vagy az ilyen korhű alakkal és
sziluettel. Igen, de pont az, hogy az rendben van, hogy a színek meg az anyagok azok modernek kicsit, hogy kerüljön rá egy művészi csavar is, viszont hogyha a sziluettek is összekavarodnak, aminek elvileg stimmelnie kéne, az már azt mutatja, hogy hát nem annyira sikerült elvégezni a szükséges kutató munkát.
Meg egyébként annak a sorozatnak az esetében valamilyen ilyen ezres nagyságrendű mennyiségű jelmezről van szó, tehát ott ez nagyon komoly volt, nagyon komolyan volt véve ez a része. Bár ugye sokan azt mondják, hogyha mondjuk minden szereplőnek csak egy-két ruhája lett volna, ami a valóságot is sokkal jobban tükrözte volna, hiszen egy-egy bálszezonra azért annyira nem volt ezeknek a lányoknak több ruhája, hiszen ezek nagyon-nagyon drága darabok voltak, akkor jobban sikerült volna a jelmez, hogyha több ruhadarab helyett kevesebb lett volna, és sokkal több energiát szerteltek volna annak a néhány darabnak a megvarrására.
Hát igen, aztán itt most sokat beszéltünk a jelmezekről, de fontos belegondolni, hogy nagyon gyakran nem csak a jelmezeken múlik magának a kornak a megidézése. Egy tökéletes példa erre volt egyszer egy Hollywood Quentin Tarantinótól, nem is olyan régi film, ami nem csak a jelmezeiben, vagy a kellékekben, vagy a helyszínben idézi a 80-as éveket, az egész film összességében a néző arcába üvölti, hogy 80-as évek, és ehhez is nagyon sok energia kell, és idő és pénz, hogy ezt itt teljesen vissza tudják adni, de ha egyszer sikerül, akkor annyival jobbá teszi a filmet, hogy ez hihetetlen.
Igen, a következő adásban egy alkotóval, Fekete Ibolyával fogunk arról beszélgetni, hogy tulajdonképpen ez így hogy néz ki alkotói oldalról, hogy mennyi mindent visznek bele, hogy elérjék ezt a hihetetlen hatást. Úgyhogy reméljük, hogy akkor is velünk tartotok, és most pedig elköszönünk. Itt volt velem Gábor.
Sziasztok!
És Orsi.
Sziasztok!
Én pedig Panka voltam. Sziasztok!
Várj, hogy is kezdődött ez az egész? Tekerd vissza! Podcast, ahol a filmek gyártásának mélyére nézünk.